Jónás proféta könyvéből fogok olvasni a mai este. Jónás proféta könyve első fejezet, 4. verstől a 7. versig. Jónás proféta könyve első fejezet, 4. verstől a 7. versig. Hallgassuk meg Isten igéjét. Az Úr azonban nagy szeret bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta a hajósokat, mindenkik a maga Istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobálták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt mély álomba merülve. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez, talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, ezt a történetet, ebből is csak egy részt, és áldunk azért, Urunk Istenünk, hogy életünk folyamán, az életünk viharaiban, az életünk nehézségeiben is számíthatunk rád. Köszönjük, hogy te akkor sem hagysz el bennünket, amikor a recseg ropog talán életünknek tartó erői. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy oda jöhetünk hozzád, hozzád kiálthatunk, és meghallhatod kiáltásunkat. Sőt, nem csak meghallgatod, segítségünkre is tudod sietni. Köszönjük életünknek csendes vizét is. Köszönjük, hogy vannak életünkben ilyen szakaszok is, amikor kevésbé hullámzik az életnek vihara vagy hullámai. De köszönjük, Urunk Istenünk, hogy minden helyzetben jöhetünk hozzád, mert minden helyzetben jó hozzád fordulni. És most fordulunk te hozzád, te tudod, hogy ki, hogyan jött ide az imaházba. Szólj hozzánk, szólíts meg bennünket. Hadd kapjunk erősítést, lelki erőt, ha te igédből, a te szabadból. És segíts, Urunk Istenünk, hogy vezess bennünket mindig a szabadulás útjára. Köszönjük, hogy a te igéd is a szabadságra vezet el bennünket. Sokszor is megszabadulhatunk terheinktől, nehézségeinktől, mert te megszólítasz, és a te szabadban erő van, a te szabadban áldás van, megnyugvás van, és szabadulás van. Áldunk ezért téged, szólj most is hozzánk, Urunk. Amen. Előző alkalommal azt néztük meg ebben a történetben, mert ugye ezt folytatjuk Jónás könyvét, és hát nagyon gyorsan nem haladunk, szinte majd csak versről versre haladunk ebben a könyvben. És az előző alkalommal azt láthattuk, hogy Isten megszólította Jónást, és Jónás hogyan válaszol Isten megszólító igéjére, szavára. Isten azt akart, hogy Jónás elmenjen Ninivébe, és Ninive városában prédikáljon, a bűnös városban. Igen, ám csak Jónás máshogyan reagált erre, mint ahogyan talán egy próféta szokott. Nem Ninivébe ment, hanem az volt válasza erre a szóra, Isten szavára, hogy engedetlenül másik irányba indult el, másfelé ment Jónás. Tarzisba ment. Fölszállt egy hajóra, és elindult az ellenkező irányba. Azt láthattuk, hogy ebben az engedetlenségben mit tapasztal meg Jónás. Elsőnek azt tapasztalta meg, hogy engedi az Isten. Hagy menjen. Hagy menjen az ő prófétája, hagy fusson egy hajóig, hagy fizesse ki ott a jegyet, a úti költséget, még azt is megengedte, hogy fölszállt a hajóra, és aztán eljött egy határpont, amikor onnan tovább már nem engedte. Életünkben tapasztaljuk ezt, hogy Isten sok mindent megenged ebben a világban is, sok mindent megenged egy-egy embernek az életében, sok mindent megenged, mert szeretnék, hogyha akkor is visszafordulnánk, amikor nem kéne neki beavatkozni, de aztán eljön egy határ, amikor az Isten beavatkozik. És jött a vihar. Ezt tapasztalta meg Jónás. Általában azt is megnéztük, amit a saját életünkben is tapasztalhatunk, hogy amikor az ember engedetlen Isten felé, akkor mindig viharba kerül az élete. Mindig jön egy vihar, mindig jön egy probléma. Amikor meg az ember Isten felé fordul, és Istenhez megy, akkor mindig úgy el tudott csendesülni minden. Még talán a viharok is, ott Isten közelében, Isten szerető karjaiban. És végül pedig azt is megnéztük, hogy Jónásnak eléggé hamar szólította meg az Isten, nem engedte nagyon sokáig, hogy fusson, meneküljön, mert Isten az övé életében hamarabb beavatkozik. Mert az az övé, az az ő gyermeke, az az ő prófétája, és hamarabb szól az Isten, mint azokhoz, akik még nem az övé. Akik nem az ő prófétái, akik nem az ő gyermekei, akik még nem tértek meg hozzá, ott lazába gyeplő, hogy mondjam így. De az övé életében hamarabb szól, mert az ember és az ő saját gyermekét hamarabb megszólítja, ha rosszalkodik, mint egy idegen gyermeket. Hát mi is ezt tapasztalhatjuk meg. Most pedig ezen a mai estén azt nézzük meg, hogy ebben a viharban mit csinálnak az ott hajón levő emberek. Mit csinál egy Jónás, mit csinálnak ott a hajósok ebben a viharban, és mit éreznek, mit tapasztalnak ezek az emberek. És aztán nézzük meg a saját életünkben is azt, hogy mi mit csinálunk életünk viharaiban. Mert hogy vannak viharok életünkben. Vannak nehézségek a mi életünkben, sőt, hagyd mondjam azt, hogy egész életünk egy vihar. Hol jobban fúj a szél, hol kevésbé, de a mennyhez képest ez a föld, ez mindig viharos. És viharos az életünk is. Valamikor télen nagyon tombol körülöttünk a vihar, valamikor kevésbé, de mindig valahogy valamilyen viharon keresztül vezet az út, és afelé, és úgy hajózunk el végül a mennyei kikötőbe, akik hiszünk Jézusban, ahol már elcsendesül majd minden, és nem kell már átélni az embernek soha viharokat, mert örökké a menny vonában lehet majd, ahol nyugalom van. Tehát ezt nézzük meg, és azt látjuk ebben a történetben, hogy elég nagy vihar támadt. A negyedik vers ezt árulja el. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Tehát ekkora nagy viharral találkoztak az akkori hajósok, tapasztalt hajósok, hogy itt most már nincs mese, hajótörés lesz a vége. Nem fogjuk kibírni ezt a nagy vihart. Mi történik velük? Így folytatódik az ige. Félelem fogta el a hajósokat. Hát ez történt velük. Megtapasztalják, hogy a vihar sokkal nagyobb, mint ők. Megtapasztalják azt, hogy a mostani tudományuk, amivel rendelkeznek, kevés ahhoz. Bármennyire jól megvan építve ez a hajó, ezt a hatalmas vihart, ez a hajó sem fogja kibírni. Itt baj lesz. Itt veszedelem lesz. És elkezdenek félni. Hát valami hasonlót élünk meg mi is. Életünk viharaiba. A kisebb viharokban talán még átvészeljük. Ügyeskedéseinkkel, meg úgy érezzük, hogy talán ezen még úrrá tudunk lenni. Ezen a viharon nem voltak már úrrá a tapasztalt tengerészek. Ez már meghaladta az ő tudományukat, meg erejüket. És mi is, amikor az életünkben egy olyan viharral találkozunk, ahol már az ügyeskedés, meg a kapcsolat sem segít, meg semmi más, akkor följön az ember szívében ugyanaz, mint itt a tengerészeknek a szívébe. Félünk. Kiszolgáltatottak vagyunk. Kár érhet bennünket. És az embernek a szívét ellepi a félelem. Ez történik az emberrel is, oly sokszor, amikor ilyen viharba kerül az élete. Elkezdünk félni. Ez nagyobb nálunk. Eszembe jutott egy történet a Szentírásból, amikor ugyanilyen félelemmel találkozunk, amikor Izrael népe jön kifele Egyiptomból, és előttük ott a Vörös-tenger, és hátrafordulnak, és meglátják, hogy a hátuk mögött pedig dübörög a világ legnagyobb hadereje, legnagyobb hadserege, az egyiptomi hadsereg. Most jöttünk ki, már úgy éltük, hogy megszabadultunk tőlük, most pedig itt vannak már a nyomomba. Ezek azok az emberek, akik korbáncsoltak bennünket, ezek azok az emberek, akik leuraltak bennünket, akik nagyobbak nálunk, jönnek felénk, jaj nekünk. Óriási félelem támadott azon a helyen, Izrael népének a szívében. Ezt olvassuk itt, hogy a fáraó közeledett, Izrael fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az Egyiptom miatt utánuk eredtek, ekkor nagy félelem fogta el őket, kivéve egy embert. Az nem fél. Mindenki retteg, mindenki fél, mert jön egy nagyobb hatalom, egy ember pedig nem fél. Ehhez az emberhez futnak oda Izrael emberei, a nép tömege, félelemmel és rettegéssel, és mondják ennek az embernek, ki nem fél. Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? És akkor olyan kis nyugalommal a szívében mondja ez az ember annak a népnek, az embereknek, ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mózes volt ez az egy ember. És miért nem fél? Mert van egy nagyobb hatalom, aki szabadítani tud ebben a helyzetben, aki szabadulást tud adni, és ő ebben a nagy hatalomban bízott. Hogy az Úr, a mindenható Isten, aki nagyobb a egyiptomi haderőnél is, harcol értünk. Gondolj te is így életed viharaira. Bíz az Istenben, aki harcol érted, aki szeret téged, aki nem enged el a te kezedet, ha te nem engeded el az ő kezét. Ő kézen fogva akar vezetni. Át vizen, tűzön, viharokon keresztül szabadulást akar adni a te életedben. De jó, hogyha ebben Istenben bízol. Mert ha az ember az Istenben bízik, akkor mondhatja tényleg azt, amit többször hangoztatják, akár a református testvérek is, hogy mit mondjunk tehát erre, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Ki lehet ellenünk? Hát ő a legnagyobb. Én a legnagyobbal mehetek. A legnagyobban az én oldalamon. Lehet, hogy kicsi vagyok ebben a viharban. És összetörkültem ebben a viharban. De az Isten a viharnál is nagyobb. És ő benne bízok. És ha talán még félnél is, mert nem egyszer félünk azért a viharokban, akkor is Dávid azt mondja, ha félek is, benned bízom. Benned akarok bízni, hozzád akarok ragaszkodni, és amikor az ember így bízik az Istenben, egyre jobban eltűnik a félelme, mert az Isten oltalma körbeveszi, Isten oltalma megvigasztalja, fölbátorítja. Éld meg életednek viharait, életed problémáit így, hogy föltekintesz, nem csak a nagy hullámokat veszed észre, hanem a nagy Istent is észreveszed a hullámok fölött, aki uralkodik, aki rád tekint, aki tudja, mekkora hullám jön most éppen az életedben, és aki meg tudja törni azt a nagy hullámot, még odaélne és téged elmosna. Hát tekints így föl, és nyelj bátorságot ettől a nagy hatalmas Istentől. Aztán itt a viharban, ahogyan félnek ezek a tengerészek, nézzük meg, mit csinálnak. Nagyon érdekes, amit itt olvasunk. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga Istenéhez kiáltott. Nem azt olvasjuk, hogy félelem fogta el a hajósokat, és mindegyik megragadott egy kötelet. Mindegyik megragadott egy evezőt. Nem ezt olvasjuk. Azt már feladták. Itt nekünk itt már semmi nem megy. Itt most már csak egyedül az Isten tud bennünket ebben a helyzetben kiszabadítani. Azt olvasjuk, hogy mindegyik a maga Istenéhez. Tehát nem az egy örök Istenhez imádkoztak, hanem minden népnek meg volt a maga Istene, meg sok Istene is volt, meg sok Isten hit is volt már akkor a Földön, és mindegyik valakihez imádkozott, hogy talán majd megsegíti. Valami Földön túli erőben hittek. Csak egy valaki nem imádkozik. egy valaki nem fordul oda ezen a hajón. Egy valaki nem hívja segítségül a maga Istenét, aki tényleg az igaz Isten. Észreveszitek? Ebben a fejezetben, ezen a hajón mindenki imádkozik egy Istenhez, aztán még ebben a fejezetben a legvégén ezek a hajósok, tengerészek már az egy örök Istenhez imádkoznak, akit megismernek Jónás testen keresztül, sőt, még fogadalmat is tesznek, és áldozatot is mutatnak be, csak egy valaki nem imádkozik ebben a fejezetben, ebben a viharban. Az Isten prófétája, Jónás. Neki ez a vihar is kevés volt ahhoz, hogy imádkozzon. Neki még ez a vihar is kevés volt ahhoz, hogy Istenhez forduljon. Már mindenki az Istenhez fordul, az ő maga Istenéhez, de Jónásnak kevés volt ez a vihar. Majd amikor bedobják a vízbe, az még nagyobb mélységbe kerül. Majd akkor kezdve imádkozni. Ott a nagy halnak a gyomrában. Hogy kérdezzem meg, hogy neked mi kell ahhoz, hogy imádkozzál. Az egy örök Istenhez, mert azért az a jó, hogyha ahhoz imádkozunk. Nem valami idegen, meg nem Istenhez, egy Isten van ezen a világban is több. Mi kell ahhoz, hogy hozzánk forduljál? Vihar? Vagy még több? Mélység? Még nagyobb mélység? Tudjátok, sokszor azt szoktuk mondani, hogy az emberek, amikor nagy nehézségbe kerülnek, imádkoznak. Nem igaz. Nem igaz. Jónás imádkozik, pedig Isten embere. Nem igaz. A kórház misszióban, amikor jártam, tele van a kórház nem imádkozó emberekkel. Tele van. Dugik van. Tényleg vannak olyan emberek, akik nem imádkoztak életükben, vagy nagyon kevésszer imádkoztak, és ott a bajban, meg a betegségben tényleg odafordulnak. De nem olyan sok ez. Több van olyan, aki nem imádkozik. Aki még a bajban sem fordul oda. Miért nem fordult oda Jónás ebben a viharban az Istenhez? Miért nem imádkozott ez a Jónás? Azt látom, hogy azért nem, mert ő mindig kitartott amellett, ő nem megy Ninivébe. Bármekkora vihar csinált Istenem, akkor sem megyek. És sokszor ezért nem imádkozik az ember. Mert konok, kemény a szíve, engedetlen a szíve, és nemet mond. A haláloságban is, a betegségben is, a bajban is, a mindenható Istennek. Nemet mond. Mennyi ember szenved éhségben ezen a világon? És hogy kérdezzem meg, az éhségben szenvedő ember közül szerinted hány ember imádkozik a mindenható Istenhez? Kevés. Mi kell nekünk emberekhez ahhoz, hogy történjen a mi életünkben olyan dolog, amiért elkezdünk imádkozni? A hajósoknak elég volt ez, vihar támadt. Jónásnak ott a mélységben jön rá, amikor tényleg nagy mélységben van már. Ott kezd el imádkozni, ott törik meg a szíve. A te szíved hol törik meg? Hol törik meg az én szívem? Amikor odafordulunk az Istenhez is imádkozok. Ezek az emberek nem csak akkor imádkoztak, ezek a hajósok, amikor a viharba kerültek, hanem az a szép ebben a történetben, hogy ezek az emberek akkor még jobban imádkoztak, amikor megszabadultak a vihartól. Amikor Jónás beledobták a vízbe, és elállt a vihar. Tudjátok, hogy ezek az emberek sokkal jobban imádkoztak, mint ott a viharban? Azt olvassuk itt, hogy azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt, ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Áldoztak is. Most már nem mindenki a maga Istenének, hanem annak az örökkévaló Istennek, és fogadalmat is tettek. Pedig már megszabadultak. Sokszor hallottam már imádságokat a bajban, betegségben, és amikor az illető meggyógyult, megszabadult, jobb lett az állapota, nem jött az imaházba, nem jött Isten tiszteletre, és nem is imádkozott tovább. Majd én teszem az életemet úgy, hogy akarod. Hát mi ne legyünk ilyenek, hanem legyünk olyanok, hogy a viharban is, a szabadulásban is, és életünk minden helyzetében olyan a szívünk, hogy tudunk imádkozni. Mert ez a jó szív, ez a lágy szív, ez az érző szív, és az a kemény szív, amikor valaminek kell történnie, hogy te imádkozzál. Ma mi kellett történni ahhoz, hogy te imádkozzál? Vagy imádkoztál, mert szereted az Istent, imádkoztál, mert ő a te jó atyád, imádkoztál, mert szeretel vele beszélgetni, és nem kellett történnie ennek meg annak, ha megtörtént, akkor meg azért imádkoztál, de mégis folyamatosan mindenkor imádkoztál a mai nap. Ez a jó szív. És erre hívja fel a figyelmet az Úr Jézus Krisztus a tanítványok életében is, hogy mindenkor imádkozzunk. Arra is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk, mert mi bele tudunk fáradni. Jónás alszik imádkozás helyett. A Getsemáné kertben, amikor Jézus imádkozik, a tanítványok alszanak, és nem imádkoznak. És akkor mondja Jézus, vírasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A mi testünk nagyon erőtlen az imádkozásra. Nagyon el tud fáradni az imádkozásra. És mindig fáradt akar lenni, amikor imádkozik el. De ha belső tűz benned van, az első szeretet tűze, akkor te mindenkor imádkozod. Akkor nem kell, hogy viharba kerül, nem kell, hogy szabadulást átélj. Minden helyzetben oda tudsz jönni az Istenhez. Legyen ilyen szíved, és legyen ilyen szívünk. Aztán ebben a viharban, hogy félelmet tapasztaltak meg a hajósok, aztán meg imádkoztak is. Azt olvassuk ezután, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Ne felejtsük el, hogy ez a hajó kereskedelmi hajó volt. Ez szállított nagyon gazdag árut, drága kincseket, egyik helyről a másik helyre. És most ezt az értéket, mert viharba kerültek, kidobják, mint a szemetet. Csak hogy megmeneküljenek. Olvasunk a Bibliában egy ilyen helyzetben, Pál életében, amikor ugyanúgy a hajó nagy viharba került, ott konkrétan meg is van említve, hogy miket dobáltak bele a tengerbe. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnak kidobálták a hajóterhet, harmadnak pedig a hajó felszerelését dobták ki saját kezükkel. Miután jól adtak, a gabonát a tengerbe szorva, könnyítettek a hajó. Mennyi mindent kidobálnak? Már a hajó felszerelése se kell. Ami segít abban, hogy egyáltalán igazodjunk, vagy segítségünkre legyen. Dobják ki. Tudjátok miért? Mert a viharban az érték, ami érték ezen a világon, értéktelenné válik. A luxus Mercedes a halálos ágyon nem ér egy galas sem. Meg a luxus lakás sem. Meg a különféle műszaki dolgok sem. Értéktelenné válik egy betegségben, egy bajban, egy nehézségben. És az ember ilyenkor ezeket kidobja magából. Nem érték számára akkor. Pedig lehet, hogy ezért hajtott, ezek a hajósok bepakolták, és úgy gondolták, hogy milyen nagyszerű lesz, mert elviszük, kereskedünk, és majd pénz jön a házhoz. Mennyit fogunk ebből kaszálni? És most pedig, amit oly hevesen pakoltak befele, kiszólják, mint a szemetet a tengerbe. Csak úszott meg. Hány ember odaadná az összes vagyonát, csak ússza meg a halált. A halál viharát. Egyszer egy apuka kint volt a házának az erkélyén, festegette a léceket. amikor jött egy telefon. A fia vizsgálaton volt, és a vizsgálat eredményét mondta el az orvos. Menthetetlen apuka a gyermeke. Orvosilag nem tudunk vele kezdeni semmit. Megállt az ecset, elszürkült minden, a ház is, meg a szép festékszín, és abba hagyta az apuka, mert nincs értelme folytatni. Értéktelenné vált az, amit csinált, mert nagy viharba került a család. Értél már ilyet át? Hogy életed hajójában, ami olyan fontos volt, egy viharban semmivé lett. És hagyd mondjak most valami mást. Egy valami viszont nagyon nagy értékké válik a viharban. Ez pedig az Isten. Itt ebben a történetben is kiderül. Itt a legnagyobb érték, akihez fordulnak, akinek a segítségét kérik, akik nem dobnak el és nem dobnak ki ebben a viharban, az nem más, mint az Isten. Akinek aztán áldozatot is bemutatnak, meg fogadalmat is tesznek, az nem más, mint az Isten. És az Isten a te hajódban van, a te életedben, mert te hívtad őt. Mert életed részévé vált az Isten. Életed részévé vált Jézus Krisztus, aki meghaltott a Golgotán, érted. És ott van életed hajójában, akkor a viharban ő még nagyobb kincs lesz a számodra. Mert ez megmarad. Még a halál órájában is. Ott van, és értéket ad, nyugalmat, békét, csendet, félelmet előzi, és örök életre vezet át téged. Milyen nagy értékké válik az Isten életed hajójában, a viharban. Ragaszkodj hozzá. Imádkozz felé. Legyen fontos mindig. És lásd meg, hogy az az érték, ami a világ mindig mondja és hajszolja, az nem is olyan nagy érték. Az Isten dicsősége mellett. A sparányi. Az a nagy viharban értéktelenné tud válni. De az Isten nem. Legyen ez ott a te életedben. Éld így a te életedet. Ragaszkodj az Istenhez. És adj hálát, ha adott értékeket az életedben. Kereskedj vele, ha kell, használd, de úgy használd, hogy ne az legyen a legfontosabb életedben, hanem a hajódban, a te életedben levő mindenható Isten. Mert az lesz érték mindenkor életedben. Aztán azt is láthatjuk ebben a viharban, hogy Jónás alszik. Ezek az emberek félnek, ezek az emberek imádkoznak, ezek az emberek dobálják belefele a rakományt a tengerbe. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt, mély álomba merülve. Oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá, mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiállj Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Míg el az ember mondja neki, hogy kéne imádkozni. Jónás. Úgy megdöbbentett Jónásnak a viselkedése. De aztán azért, ha magunkban nézünk, észreveszünk, hogy mi is tudunk ilyenek lenni. Ki miatt támadt ez a vihar? Jónás miatt. Az ő engedetlensége miatt. És veszélybe került több embernek az élete. Ki miatt? Jónás miatt. Jónás mit csinál? Kit érdekel? Mit számít? Érzéketlen. Kemény, megy aludni. Mindenki reszket, ő sodolja bajba az egész hajóságot, a hajón levő embereket, és mi számít, még nem is imádkozik, ő sodolja bele őket, de ő megy aludni, nem érdekel. Tapasztaljátok a világban, hogy ez így működik? Valami bűn miatt bajba kerül a családom, miattam. Valami bűn miatt indulatba jön a munkahelyen a főnök és sok mindenki más, és aki miatt kitör az egész, válrándítva ott hagyja az egészet. Nem ismerős? Kit érdekel? De amikor bennünket sértenek meg, amikor valaki más okoz nekünk kárt és veszélyezteti az életünket, vagy veszélybe sodor, akkor fölháborodunk. De amikor mi tesszük ezt másik emberrel, akkor az nem számít. Akkor tudunk még nyugodtan aludni is, akit megsértettünk, az meg fordulódik az ágyába, de aki megsértette őt, az nyugodtan tud aludni. Nem érdekes, hogy ez így van. És hányszor kerültünk ilyen helyzetbe mi is, hogy mi voltunk a Jónások. Mentünk aludni. A többi meg hagy forgolódjon, hagy szenvedjen. Nem az, hogy bocsáss meg, bocsássatok meg. Én miattam van ez az egész. Én miattam van ez a vihar. Megtérek most az Istenhez, valahogy jóvá tenném, nehogy már ti is meghalljatok miattam. Eszébe se jut, megy aludni. Ő miatt a szenvednek, az ő bűne miatt, és ő érzéketlen. És hagyd mondjak most erre mást, nem ilyen az ember. Szenved élte Jézus ott a Golgotai kereszten, és amikor ezt elmondom az embertársamnak, hogy téged annyira szeretett az Isten, hogy a te bűneidet Jézus magára vette, szenvedett és meghalt, várándítva tovább megy. Kit érdekel? Látjátok, milyen érzéketlen az embernek a szíve? Valaki szenved érte az ő bűneiért, és az ember megy nyugodtan tovább az ő útján. Hát hogy nem hasad bele az embernek a szíve? Amikor megtértünk bele a hasat. Amikor Jézus látjuk, hogy ő szenved az én bűneimért. Ő kerül nagy viharba az én vétkeimért. Ő szenved el a mélységet, a poklok poklát. Ő száll alá, és ő szenved a bűneim büntetését. Hát úgy összetölt a szívem, és nem lett érzéketlen. De hányszor tudunk így az imaházba is, egy úrvacsorán, egy alkalmon, amikor meghalljuk az evangéliumot, noha elkövettünk a bűnt, érzéketlenül tovább menni. Nem fáj. Nem fáj. Nem fáj, hogy elkövettem. Nem fáj, hogy Istennek fáj, amit tettem, mert másiknak is fáj. Megyek tovább. Hát ne menj tovább. Ne legyen ilyen a mi szívünk, hanem puhuljon meg, és hasadjon bele, amikor vétkezünk, és a másik ember szenved miattunk. Fájjon, főleg amikor látjuk, hogy a Krisztus szenved értünk, mert ezt és ezt követtük el a mai nap is. Boruljunk le. Ha Jónás ott leborul, és imádkozik, és megtér, elmúlt volna a vihar. Nem kell volna a mélységeket megjárnia, de még mindig kemény. Érzéketlen, nem akar megtérni. Nem akar odafordulni az Istenhez. Forduljunk oda. Életünk helyzeteiben. Ne legyünk érzéketlenek. Számítson mások élete. És számítson nekünk legfőképpen Isten, aki elszenvedte minden büntetésünket, minden viharunkat, hogy mi ne szenvedjük el. Hogy mi ne éljük át a poklopoklát, hogy ne kerüljünk a halálunk után a kárhozatba, hanem a mennybe jussunk. Számítson ez nekünk. És forduljunk felé. Forduljunk hozzá. Töljön meg, ami szívünkre kell. Aztán ebben a történetben azt is láthatjuk még, amit még szeretnék kiemelni, hogy Jónást föl kell ébreszteni a viharban. Mi van veled, hogy milyen mélyen alszol, mondja a hajós kapitány, kölj föl, kiálts Istenhez, talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Hát ezt Jónásnak kellett volna tenni, nem? Ébrezgetni a többit, hogy imádkozzunk. Forduljunk Istenhez. Jöjjünk a mindenhatóhoz. És ez a pogány, hajós kapitány ébrezgeti Jónást, hogy ő imádkoz. És tudjátok, annyi ember alszik a nagy viharba életében. Ugyanúgy, mint Jónás. Mert életünk nagy veszélyben van ezen a földi világon. És megy a nagy altató munka. Megy az altatás. Sok ember az élete hajójában, a viharban alszik. És úgy süllyed el élete hajója, meg az élete, hogy közben nem ébredt fel. És úgy áll majd meg az Isten előtt, akkor ébredt föl, amikor már elsüllyedt az élete. De akkor már késő. A sátán a nagy altató munkáját csinálja ebben a világon, hogy az ember elvesszen, élete elvesszen, és ne ébredjen föl, ne forduljon az Istenhez, ne imádkozzon. De nekünk van egy szolgálatunk, amit a hajós kapitány csinált. Ébrezgetni az embereket. Ébredj fel a viharban és fordulj Isten felé. Ébredj fel most még az életed útján, és fordulj felé. És akkor megmenekülsz. Mert ezek az emberek csak Istenhez fordultak, ugye a maguk módján. Csak kiderül, hogy Jónás mit csinált, miért van ez a nagy vihar. Csak kell beszélni róla, csak felhasználja mindenható Isten azt a sorsvetést, ami pogány dolog volt, és nem azt kell kiolvasni itt a Bibliából, hogy akkor hazamegyünk, azt mi sorsot vetünk, mert hát Jónás mindébe is megvan, és hát milyen jót csinálták, mert ki is derült az igazság. Mert vannak jósok, akik ezt olvassák ki Jónás könyvének elmerészéből, hogy sorsvetés az jó, benne van a Bibliában, itt is megtalálható. Hát nem így van, hanem felhasznált ezt a pogány dolgot az Isten arra, hogy kiderüljön, hogy Jónás az, aki miatt van ez a vihar. És hogy ezek az emberek odaforduljanak a mindenható Isten felé. És megszabaduljanak. Meg aztán Jónás is megszabaduljon. Hogy ne vesszen el. A szerető Isten föl akar bennünket ébreszteni, és azt akarja, hogy mi is ébresszünk fel másokat. Bajba vagy. Veszedelem felé halasz. Nagy vihar felé halasz. Itt Jónás dobják bele a tengerbe, hogy megszűnjön a vihar. Ott meg az Isten a saját fiát dobta bele a világba, hogy megszabaduljunk a nagy vihartól, a pokoltól, a gyehenna tüzétől. De fontos felébredni. Fontos odafordulni Istenhez. Mert akik felébrednek, felé fordulnak, azok megmentetté válnak, megmenekülnek, és az életük hajójuk elhajózhat egészen a partig, elhajózhat a menny partjára, és ott kiszállhatnak, és örökké élhetnek az Istennel. Ezt akarja az Isten. De ehhez fel kell ébredni. Hát ezt az ébresztő szolgálatot lásd el ebben a világban. Ezt az ébresztést, embereket ébrezgess, hogy imádkozzatok, forduljatok, veszedelembe vagytok. Jónás, ébredj föl, mert nagy baj van. Te ember, ébredj föl, mert nagy baj van. Nagy vihar van, veszünket okozhatja. Végezzük ezt a szolgálatot. Tehát a viharban sok minden történt itt ebben a történetünkben, és sok mindent éltek át ezek a hajósok. A viharban sokszor félelem van, de a viharban Isten veszed a félelmet. Isten az, aki megszabadít, ha benne bízunk. A viharban jó imádkozni, Isten felé fordulni, de minden helyzetben és mindenkor jó hozzá imádkozni, nem csak a viharban. Aztán a viharban ne légy érzéketlen. Lásd meg, hogyha életedben valami vihar támadt, lehet te miattad támadt. Borulj le az Isten elé, jöjj ő hozzá, aki lecsendesíti a viharokat, aki megbocsát neked, bűneidet hátad mögé veti. Fordulj ő hozzá. A viharban légy éber, és ébredd másokat, hogy felébredjenek, Isten felé forduljanak, hogy ők is a mennyei part felé vegyék az irányt. Adja meg az Úr, hogy mindezt átélhessük, megtapasztalhassuk, és olyan szívünk lehessen, mely odafordul a mindenható Istenhez. Amen. Mennyi édesatyánk, áldunk azért téged, mert a viharokban nem vagyunk egyedül, és a viharokban te ott vagy, és te nagyobb vagy minden viharnál. Segíts meglátni téged, ne csak a nagy hullámokat vegyük észre, ne csak az, hogy nagyobb a vihar, mint a mi erőnk, hanem vegyünk észre téged, tudjunk benned bízni, és megtapasztalni, hogy félelmünket elveszed, békességet az a viharban is. És köszönjük mindenható Istenünk, hogy életünkben megtapasztalhattuk már többször, hogy Te vagy a legnagyobb kincs ebben a világban. Hogy a viharokban annyira értéktelenné válik az, amely a hétköznapok és a sima életünkben olyan nagy értéknek tartunk. De Te, Urunk, Te mindennél értékesebb vagy. Szeretnénk ezért életünket hozzád kötni, Téged látni minden területen, minden tekintetben a legnagyobb értéknek. És köszönjük, Urunk, hogy nem hagysz el bennünket, és átvezetel bennünket a halálon keresztül az örök életbe. És örök élettel adományozod meg mindazokat, akik benned hisznek és hozzád fordulnak. És köszönjük, a viharban, életviharaiban hozzá lehet fordulni, hozzá lehet vinni a bűneinket, vétkeinket, amelyel szenvedést tudunk okozni másnak, és legfőképpen szenvedést okoztunk Te neked ott a Golgotán. Bocsáss meg, hogy annyira érzéketlen tud lenni a mi szívünk, és sokszor nem fáj nekünk, sokszor úgy alszunk, nem érdekel bennünket, de Téged nagyon is érdekelt, mert szerettél és meghaltál a mi bűneinkért. Segíts, Urunk, hogy tudjuk nálad rendezni vétkeinket, bűneinket, bűnbánattal, bűnbánó szívvel, és ha kell, akkor embertársainkkal is tudjuk rendezni mindazt, amit talán okoztunk nekik, szenvedéseket, magaviseletünkkel, viselkedéseinkkel, szavainkkal. Ne legyünk érzéketlen szívű emberek. Urunk, Te tudod megváltoztatni a mi szívünket, lelkünket. Kérjük ezt a Tőled. És köszönjük, Urunk, hogy fölébresztettél bennünket életünkben, viharokban. És láthatjuk azt, hogy van megmenekülés a viharból. Van kimenekülés. Lehet a mennybe jutni, Te dicsőségedbe jutni. Segíts erre bennünket, hogy így ébredgessünk másokat is. Hálából, hogy megmentettél, és hogy ők is megmentetté válhassanak. Hogy az ő életük hajója is jó irányba haladhasson, a menny dicsősége felé, nem pedig a veszedelem felé. És utána pedig ott állad, hogy tudnánk mi is egész örökké valóságban áldozni Te neked, Téged dicsőíteni, Téged magasztalni, Téged imádni. Kérünk, Urunk, légy velünk, áld meg az életünket, életünk hajózását, és mindenkoron, hogy tudjunk hozzád fordulni, benned bízni. Amen.